A következő alkalom lesz önök számára a legérdekesebb idő, amit eddig együtt eltöltöttünk. Kiviszem önöket a misszió területekre, az egész világra. Modern misszió csodákról fogok beszélni. Megemlítek majd egy olyan embert, akit nem tudtak elégetni. És egy másik embert, aki az egész Amazonás mentén, mint a legrosszabb, leghírhettebb gonosztevő és bérgyilkos volt ismeretes. Két gyermekről is fogok beszélni, akiknek száraz kukorica szemeken kellett térdelniük. Miért? És mi volt az eredménye? Egy fiatal emberről is beszélni fogok, aki az egyetem elnökének a gondolkozásmódját is megváltoztatta. Aztán egy szobalányról, aki az egyik városkában egy templomot a hozzátartozó telekkel együtt ajándékba kapott. Bizonyára bámulatos lesz, és van még nagyon sok minden önök részére elkészítve a következő alkalomra. De most térjünk rá mai témánkra. A helység ott a magasban csak úgy gyengén volt megvilágítva. 12 komoly ember ült ott egy hosszú asztalnál, ami a helység közepén állt. Itt-ott az asztalon tányérok, kenyérdarabok voltak láthatók, félig üres kelyhek álltak, amelyekben erjetlen bor volt. Egy véget ért vacsorának a nyomai voltak láthatók. 11 ember közülük feszülten hallgatott, figyelt. És a 12. nyilvánvaló a vezetőjük, beszélt, és a szavak, amiket mondott, a mi korszakunkig is elhatnak, és még ma is olyan nyílt, olyan élő, olyan fontos, mint amikor azok elhangzottak. Ezek a szavak megmaradtak nekünk a Szentírásban, és én ezt már egyszer felolvastam önöknek, de megéri, hogy még egyszer felolvassuk. Ezek a János evangéliuma 3. részének első 3 versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mit jelentsen ez? Elmegy tőlünk a mester? 3,5 évig próbálta tanítványait erre az alkalomra felkészíteni. Nos, ők hallották, amit ő mondott, de úgy közömbösen. Ők megpróbáltak mindent, amit a mester mondott, a saját kiszínezett szemszögükből nézni. Létezhet, hogy ezek a kezek, amik mindig készek voltak segítségre, betegek meggyógyítására, vakok szemeinek megnyitására. Létezhet, hogy ezek a kezek most egyszerre megkötöztessenek, és a bitófára szegeztessenek? Majd egyikük nyilvánvalóan egy kérdést tett fel, és Jézus tekintete átjárta mindnyájukat. Az ő szívében mindnyájuk számára bőven volt hely a szeretetre. És a szavak, amiket mondott, egy bizonyos szomorúságról és vágyakozásról tanúskodtak. És szavait Filipnek szegezte, amit a 9. versben olvashatunk. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Ó, itt azokról az alkalmakról van szó, amiket elmulasztottak. Az előjogokról, amiket elfecséreltek. Filip, nézd, mi mindent elpazaroltál. Mi régóta veletek vagyok, és te mégsem ismersz engem. És önök tudják az eredményt. Amikor jött a krízis, mind ezek az emberek, mind ezek a tanítványok elhagyták őt. Nos, figyeljenek csak gondosan ide. Ezek az emberek mindent tudtak Jézus Krisztusról. Tudtak mindent az ő csodatetteiről, példázatairól, az ő tanításáról. De mégis, valahogy az út alatt, ez alatt az idő alatt, elmulasztották Jézust úgy megismerni, mint személyes megváltójukat. És itt, ebben a fejezetben egy ígéretet kaptak ezek az emberek, hogy a Szentlélek Úristen, mint Jézus Krisztus képviselője, az ő nevében jönni fog, és ez a Szentlélek személyesen velük lesz. A 23. versben azt mondja Jézus, az én atyám és én is hozzámegyünk, és benne lakunk. Majd a 26. versben ismét azt mondja, hogy elküldi az atya a szent lelket az ő nevében. Szeretném az önök figyelmét most valamire ráirányítani. Mi most egy nagyon nehéz idő felé közeledünk. Olyan nehéz idő felé, amilyet a világ soha eddig még nem látott. Amilyen a történelemben soha eddig nem létezett. Ez előre meg lett jövendőlve a Szentírásban. Egy kérdést. Gondolják, hogy csak a Jézus Krisztusról való ismeret elég lesz egy ilyen nehéz időre? Gondolják, hogy elegendő lesz, ha csak egyszerűen az ember egy tanulmánysorozatot ismer? Természetes, a Biblia tanítása a hitélet állványzata. Igenis, én szeretném a Biblia tanítását megismerni, mert ez értelmes, szép és csodálatos. De ez a bizonyos ismeret egyedül nem elég. Mi meg kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust, mint a mi személyes megváltónkat. Mondhatjuk így. Meg kell ismernünk, mint a mi barátunkat, tanácsadónkat, vezetőnket. Pál apostol legnagyobb óhaja az volt, Jézus Krisztust megismerni, és ez az én óhajom is, ezen alkalommal. És ezt szeretném ma önökkel megosztani. Nekünk ezt jól meg kell értenünk, hogy Jézus Krisztus nem csak egyszerűen egy elv, egy tan, nem egyszerűen valami olyasmire gondolni, ami minket izgalomba vagy lázba hoz. Ő valóság, ő él, ő gondolkozik, ő érez, és ő kér bennünket. Ő pontosan olyan valóság, mint bármilyen más ember, akit csak ismerünk, akit szerethetünk, akinek engedelmeskedhetünk, és aki segíthet nekünk. Egy este az egyik összejövetelemen volt egy ember. Ott ült, és valami megrázó volt látni őt. Láttam rögtön, hogy ez a szegény ember nagy problémával küzd. És amikor az előadásnak vége lett, odajött hozzám és mondta. Prédikátor úr, létezik valahol egy Isten, aki egy olyan embernek, mint én, segíteni tud? Ő valami kábítószer rabja lett, és az egyik intézetet a másik után kereste fel. Az orvosi tudomány feladta a reményt, lemondott róla. Ezen már nem lehet segíteni. És mi akkor letérdeltünk. És ez az ember kérte Istent, hogy segítsen neki. És hirtelen egész nyugodt lett. És ma ez az ember egy hűséges keresztény. Győzelem! Lehetséges valóban ezt az erőt megismerni? Beszélhetnék egy egyetemi professzorról. Beszélhetnék egy tudósról, aki egy kísérleti laboratóriumban dolgozott. Vagy egy másik emberről, akinek egy áruháza volt. De azt a hölgyet sohasem fogom elfelejteni, akit most megemlítek. Ő egy kissé meg volt görnyedve. Ki volt festve, ahogy csak lehetett. Telve volt ékszerekkel. Mindig egészen hátul ült a teremben. Előadás közben kiment a hátsó kijáraton, szívott egy néhány slukot a cigarettájából, aztán újra visszajött. Egyszer elmondta. Én soha nem érdeklődtem a vallás iránt, soha nem érdekeltek a vallási irányzatok. De elhatároztam, hogy ezt a sorozatot végighallgatom, hogy megismerjem, hogy mi is tulajdonképpen egy vallás. A nevét se tudtuk meg. De egy napon, amikor a meghívás elhangzott, hogy férfiak és nők adják át szívüket Jézusnak, akkor megtörtént a csoda. Ez a hölgy is döntött. Könnyek hultak a szeméből, s a könnyek összemaszatolták az arcát a rúzzsal. És én éppen meghallottam, amint valaki azt mondta, Csak nem akarja ezt a gyülekezetbe bevinni. Természetes, hogy nem. De Isten megváltoztathatja az embert. Átformálja őt teljesen. Ő megváltoztathat egy embert éppen úgy, mint az ördögöktől megszállottat. És végül megmondta a nevét. Aztán mondta. Nem tudom, mit kellene, hogy tegyek. Én egész életemben nem ismertem más, csak a bűnt. Enyém a legnagyobb bordélyház Richmondban, Virginiában. Gondolják, hogy Isten egy ilyen asszonyt is, mint ez, meg tud változtatni? Természetesen meg tud, de még hogyan? Egy évvel később ez az asszony a szombatiskolában a gyermekeket oktatta. Egy csodálatos keresztény asszony. Egy másik hölgy járt az összejövetelekre. Kék foltokat, ütés nyomait vettem észre rajta. Sőt, néha sebek voltak láthatók az arcán. Majd megtudtuk, hogy ezek a férjétől vannak. A férje átkozta őt, amikor a házat elhagyta, hogy az összejövetelre jöjjön. Ütötte, verte őt, még egy épülettel arrébb is hallhatták, ahogy káromkodott, mikor felesége az előadásra ment. A házban nem tarthatott Bibliát, semmi keresztény irodalmat, vagy folyóiratot, semmit. De ő mégiscsak jött, újra és újra. Az egyik este, mi alatt ő az összejövetelen volt, férje járkált a házban fel és alá. Megpillantott egy meghívót, ami mégis valahogy a házba került. Nézegetni kezdte. Rajta voltak a témák címei. És látott egy témát, ami így hangzott. Két tanú, akiket megtámad a mélységből feljövő fenevad. Ez az egyik bibliai profécia. A Jelenések 11. rész említi meg ezt a két tanút. Ő nézte ezt a címet és mondta. Mit fognak vajon ezek az őrült emberek erről a témáról mondani? Lemegyek mégis, utána nézek, mit beszélhetnek azok ott. Az asszony egészen elől ült, és ő hátulról jött be. És amikor az előadás véget ért, mondtam az asszonynak, hogy a férje itt volt az előadáson. Ott ült hátul, mire az asszony majdnem elájult. És én mondtam neki, ha hazamegy, nehogy megemlítse, hogy tud róla, hogy ő itt volt. De önök tudják, és én is tudom, hogy az valami különös a Szentírás tanulmányozni. És ő kíváncsi volt a következő témára is, majd az azután következőre is. És eljött újra és újra. Majd az egyik délután döntött az ő szívében. Nos, ő egy nagy hajógyárban dolgozott. És a munkatársai aztán elkezdték őt csúfolni. Ezek után csak tisztelendő úrnak szólították őt. És mivel nem dohányzott többé, fújták a füstöt a képébe. Nem ivott többé, akkor lefektették a földre, lefogták és sört akartak beleönteni. Ez idáig akárkit lecsapott, leütött, ha valaki felmérgesítette. De ő hirtelen most egy más ember lett. De körülbelül 3 hónap múlva belefáradt, úgy igazán elcsüggett. Majd egy napon jött hozzám, felemelt engem a székből és mondta, Fearing úr, nem bírom tovább, én nem bírom tovább, feladom. És én mondtam neki, üljön csak le először egy kicsit a székre. Aztán mondtam neki, most pedig térdeljen le, és most beszéljen az úrral. Mondja neki, Uram, nagyon nehéz napokon mentem keresztül, de nem adom fel a küzdelmet. És valóban, ő meg is tette ezt, és nem adta fel. Egy néhány év múlva újra találkoztunk. A feleségemmel együtt voltunk abban a gyülekezetben, ahol ő most a gyülekezet vezető. Hiszik, hogy Isten egy embert át tud formálni? Nos, természetes, én most önöknek egy néhány extrém, különleges esetet hoztam. De mi van az olyan emberekkel, akik csak ilyen kicsi, kicsiny dolgokban, kicsiny bűnökben botladoznak, egész idő alatt? Ha Isten embereket győzelemmel tud megajándékozni nagy dolgok felett, nem tud-e akkor ő győzelmet adni kicsiny dolgok felett is? De igen, én hiszem ezt. De hogyan tudom én őt jobban megismerni? És hogy tudom én mindenek előtt ezt a velejárást megtartani? Szeretnék önöknek 5 utat tanácsolni. Na, ezek nem szokatlanok, de nagyon fontosak. Először is muszáj önöknek, mindannyiuknak több időt venni, többet olvasni, többet tanulmányozni ezt a könyvet. A bibliai igazságait magunkévá kell tenni. A legnagyobb ajándék, amit Isten nekünk adott, Jézus Krisztus. De a másik ajándék, amit nekünk adott, ez az áldott könyv, a Biblia. A természet egy nagy, hatalmas Istenről tesz bizonyságot. De a természet könyvében nincs semmi írva a megbocsátásról. Onnét nem olvasunk Isten átformáló erejéről. És mégis mély szomorú látni, hogy az emberek milyen keveset tudnak erről a könyvről. Az emberek alig olvassák, pedig ez a világ legnagyobb példányszámú könyve. Tehát mi tényeket és tanulmányokat vettünk át ebből a könyvből. De hogy van ez az ígéretekkel, a csodálatos lelki eledellel, ami az életet jelenti számunkra? Az ember nem tud annélkül élni, hogy rendesen ne táplálkozzon. És a megfelelő táplálékot kell, hogy magához vegye. Ugyanolyan kevéssé tud lelkileg is élni a megfelelő lelki táplálék hiányában. Nos, én Isten szavát bizonyos értelemben véve kanalanként adtam önöknek. Értik, amit mondok? Én minden alkalomra elkészítettem önöknek az eledelt. De önöknek most tovább kell fejlődni, hogy egyedül is táplálkozzanak. Önök lelki értelemben nem maradhatnak mindig csecsemők. Növekedniük kell, és saját magukat táplálni. Természetes, léteznek pompás könyvek, bőséges lelki irodalom, amik segítenek a Bibliát jobban megismerni. Gondolok például a Biblia leckékre, amiket megkaphatnak. Ezek is segíthetnek önöknek. Gondoljanak csak arra, amit Hóseás próféta mond könyvének 4. része 6. versében. Azt mondja ott. Elvesz az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. És ha mi ezt a tudományt vagy ismeretet megszerezzük, akkor könnyen győzni fogunk a mi utunkon. De most nézzük meg a második utat. Ápolnunk kell összekötetésünket, és meg is kell tartanunk ezt a kapcsolatot a mi mennyei atyánkkal. Az ima ez a kapcsolat. Már többen is kértek, hogy írjak le nekik egy néhány imát. Sok ember van, aki nem tudja, hogy is kell imádkozni. Isten a mi atyánk, és én az ő gyermeke vagyok, és én tudom, hogy ő szeret engem. Tehát ugyanúgy tudok beszélni vele, mint egy gyermek az apjához. És a Biblia azt tanítja, hogy imádkozzunk a Jézus nevében. Jézus, ami közben járunk. És a Jézus nevében mehetünk bármikor az atyához. Azt is említi a Szentírás, hogy a Szentlélek is segítségünkre van az imában. Szavainkat megszépíti, megtökéletesíti, és úgy viszi az Isten trónja elé. Isten tudja, ismeri a mi helyzetünket. Egyszerűen csak azt várja, hogy nyissuk meg szívünket előtte. Reggel, amikor felkelnek, miért nem mondják tulajdonképpen? Atyám, jó reggelt kívánok! Köszönöm ezt az új napot. Szeretném ezt a napot a te gyermekedhez méltó magaviselettel eltölteni. Segíts engem, és vezess utamon, amelyen ma járnom kell. Átadom életem neked. Ez egy egyszerű, rövid ima. És miért nem mondjuk este, ha ágyba térünk? Jó éjszakát, Uram! Restelem, ami hibát ma elkövettem, de köszönöm, hogy te megbocsátasz. Segíts, Uram, hogy holnap jobban tegyem. Hogy erősebb legyek, mint ma voltam. Vigyétek név szerint gyermekeiteket az Úr elé. Őt érdekli az ő életük, problémájuk. A 104. Zsoltár 34. verse azt mondja: legyen kedves néki az én rebegésem. Örvendezem én az Úrban. Azt mondja Dávid: várjad az Urat, és ő megerősíti a te szívedet. Várjad az Urat, mondom én, bátorodjék szíved. Ez pedig a 27. Zsoltár 14. verse. Szakítsanak időt a magános, titkos imákra. Mózes egyedül volt a pusztában, amikor látta a csipkebokrot, amely égett, de el nem égett, amikor Isten elhívta őt. Ésaiás is egyedül volt, amikor Istennel beszélt. Majd látomásokat kapott. Látta Isten nagy hatalmát, és ezzel szemben a saját méltatlanságát és kicsinységét. És ekkor így szólt: ó, Uram, te látod, én értéktelen vagyok, és tisztátalan ajkú. És erre Isten egy angyalt küldött, aki egy izzó szenet hozott az oltárról, és megérintette vele Ésaiás ajkát, és ő egy új ember lett. Jákob is teljesen egyedül volt, mikor Istennel találkozott, és Isten az ő egész életét megváltoztatta. Győztes lett. Fejedelem, egy igazi, valódi izraelita. Hiszen a szó Izrael azt jelenti győző. Amikor Pál egyedül volt, látott egy látomást a harmadik égből. És én hiszem, hogy ez az élmény erőt adott neki minden nehézségeken és üldözésen keresztül megállni. Amikor Luther Márton teljesen egyedül volt, akkor ismerte fel Isten szavának igazságát. Majd elkezdte ezt az igazságot hirdetni, és leírni, és a zsarnokok megrettentek, és a trónok leomlottak. Bunyán János, a középkor egy keresztény írója, teljesen egyedül volt. Ő írta a Zarándok útja című csodálatos könyvet. Egy keresztény írónőnél, Ellen G. White-nál, gyakran látom ezt a kifejezést, amikor teljesen egyedül voltam. Egy idős prédikátor mesélte el nekem, hogy amikor ő kisfiú volt, és a családtagjai kint voltak a farmon, és dolgoztak, ő és a kishúga játszottak a ház körül. Többször észrevette, hogy az édesanyja sírt. Majd megkérdezte: anyukám, miért sírsz? Kisfiam, hagyd el, ezt te úgysem érted. Minden rendben van. Ez gyakran történt ugyanígy. Reggel kiment a kertbe, messze-messze, mindig könnyes arccal ment el, de örömmel, mosolyogva, énekelve tért vissza. Egyszer mondtam a kishugomnak: mi van anyukával mindig? Nézzünk utána. És ez a két kisgyermek leselkedett az anyja után. Letérdelve, imádkozva találták. És ez az idős prédikátor még emlékezett arra az imára, amit akkor, mint kisfiú hallott. Valahogy így hangzott: szerető Úr Jézus és mennyei Atyám, én nem tudom gyermekeimet felnevelni nélküled. Én nem tudom őket tanácsolni. Én nem tudom az ő problémájukat megoldani. Én nem tudok a férjem számára sem olyan feleség lenni, amilyennek lenni kellene, ha te ebben nem segítesz. Aztán elkezdte minden gyermekét imájában név szerint Isten elé hozni, és az Úrnak felajánlani. És így folytatta: ó, Uram, segíts, hogy egy jobb anya legyek. Adj nekem több türelmet és nagyobb szeretetet az én gyermekeim iránt. Segíts, hogy mindig közelebb tudjam vonni őket te hozzád. Ó, én beléd kapaszkodom, oktass, taníts engem, és segíts mindezt megvalósítanom. A Jézus nevében, ámen. És amikor felállt az imából, elkezdett énekelni, majd visszament a házba. És ahogy ez az idős ember ezt elmondta, Kicsordult a könny a szeméből. Azt mondta nekem. Egész életemben nem láttam jobb, szentebb keresztényasszonyt, mint az én anyám. Önök közül is el tudnak némelyek ilyen tapasztalatot mondani? El tudja ezt mondani önről a felesége? Uram! El tudja ezt a férje önről mondani? Asszonyom! A gyermekek is így érzik ezt? Legyünk egészen őszinték magunkhoz. Megértették a titkot? Szakítson időt Isten részére! Töltsenek el több időt az Úrral imában! De most a harmadik út. Nekünk egy megalkuvás nélküli éberséggel kell harcolni a bűnnel szemben. A bűn egy szigetelő anyag közöttünk és Isten között, ami Isten erejét elszigeteli. Egy függöny, egy lepel, ami Jézus arcát tőlünk eltakarja. És a Jász 59. rész második verse világosan mondja ezt. A ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. Majd a 66. Zsoltár 18. versében olvassuk. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Volt már példa arra, hogy letérdelt imádkozni, holott tudta, hogy imája nem száll messzebb, csak a plafonig. És ha mindnyájan őszinték lennénk magunkhoz, ha egyszer úgy magunkba pillantanánk, és megvizsgálnánk magunkat, akkor a mi bensőnk rejtekében mindannyian hibákat, sőt bűnöket fedeznénk fel, amik ott lappangnak, mert tartogatjuk őket, és nem akarjuk, hogy az Úr elvegye azokat. Nem tudunk sikeres keresztényi életet élni anélkül, hogy ne legyen egy sikeres ima életünk. De ha a bűnt és Isten parancsolatainak áthágását magukban hordozzák, akkor az isteni békességet nem találják meg. És most hozom a negyedik utat. Ügyelnünk kell az igazi baráti körre. Minél idősebb vagyok, annál inkább megbizonyosodom afelől, hogy személyes barátaim az én életemet vagy építik, vagy rombolják. A korintusiakhoz írt első levél 15. rész 33. verse azt mondja, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Volt egy idő az életemben, miután keresztényé lettem, sőt már a gyülekezethez tartoztam, és ahogy ott ültem, és a prédikációt hallgattam, elhatároztam magamban, hogy az egész keresztény életet abba hagyom. Nem csinálom tovább. Nem egy szörnyű dolog ez? Valami volt abban a prédikátorban, ami teljesen negatív volt. Mindent elmondott hibáimról, elém tárta összes bűneimet, de egy szót sem szólt arról, hogyan győzhetek ezen bűnök felett. És én úgy el voltam csüggedve, hogy legszívesebben abba hagytam volna az egészet. Ismernek egy olyan valakit, aki ha a templom ajtaja nyitva van, el nem mulasztja az ott létet? Aki soha egy Isten tiszteletet, egy alkalmat sem mulaszt el. És ez az ördög. Olvashatnak erről a Márk evangéliuma 4. fejezetében. Ez arról tudósít bennünket, hogy ő itt van, kész van, hogy az ige magvát elkapdossa, mielőtt valakinek lehetősége lenne az igazságot meghallani. És velem is ezt akarta. Nagyon el voltam csüggedve. Azonban, amikor ez az istentisztelet véget ért, odajött egy barátom hozzám, és hívott, hogy menjek vele. És ez alatt a séta alatt elmesélte az ő kételkedését, és hitetlenségét, és problémáit. De azt is, hogy hogyan tudott végül is győzni hibái felett. És miközben beszélt, mintha csak az én esetemet beszélte volna el. Ugyanazt, amiben én akkor voltam. És mire erről a sétáról visszatértem, életem egyik krízise felett győztem. Mi történt volna velem, ha nem egy ilyen barátom lett volna? Nem hagyatkozhatunk mindig egy lelkipásztorra, mert ő nincs mindig mellettünk. Mi egymás között barátok kell, hogy legyünk. Tehát ügyelnünk kell a helyes baráti körre. Nos, én a prédikátori hivatásban dolgoztam. Prédikáltam a hét minden napján, kivéve egy napot. Nagyon el voltam foglalva. Biblia-oktatásban tevékenykedtem, és egy nap nagyon-nagyon fáradt lettem. Úgy 2:30 körül értem haza, és elkezdtem felkészülni az esti előadásra. De teljesen ki voltam merülve, sehogy sem tudtam elkészülni vele. És így fogtam az autókulcsot, és körülbelül 1 mérföldet hajtottam a kocsimmal. Meglátogattam egy idős hölgyet, aki 73 éves volt, és röviddel azelőtt keresztelkedett. Egy norvég származású asszony volt. A gyermekei elkergették a háztól, mert Krisztus testének egy tagja lett. De ő örült, hogy ezt az üzenetet megismerhette. Kopogtam a kis viskója ablakán. Gyere be, Fearing testvér, gyere be, mondta, és tette alám a széket, hogy üljek le. És én megkérdeztem tőle. Asszonyom, mondja, mit jelent az ön számára Jézus Krisztus? Ó, és aztán elkezdett beszélni. És meg kell, hogy mondjam, akkor jött a gondolatomba az esti prédikáció anyaga. És mielőtt elváltunk, mondtam, imádkozzunk. Nem akarna ön imádkozni? Kérdeztem. És ő nagy csodálkozással nézett rám. Fearing testvér, te nem akarsz imádkozni? Majd meglátom, mondtam. De én azt szeretném, ha ön imádkozna. És azt szeretném, ha most én értem imádkozna. És ő mondott egy egyszerű, rövid imát. Én nem tudtam tulajdonképpen semmit hozzáfűzni, és mondtam, hogy ámen. És amikor kész voltam távozni, és nyitottam az ajtót, akkor erre gondoltam. Minden, amit ennek az asszonynak mondtam, csak ennyi volt. Mit jelent számára Krisztus? És szeretne imádkozni? De amikor az ajtón kimentem, megfogta a kezem, és mondta. Testvérem, sohasem fogod megtudni, milyen sokat tett számomra ez a látogatás. De hát, milyen nagy dolgot tettem én? Én csak annyit kérdeztem, hogy mit jelent Krisztus az ön részére. És én azt mondtam neki. Nem is gondolja, hogy milyen jót tett nekem ez a látogatás. Én nem tudom már azon az este milyen témáról beszéltem. Csak azt tudom, hogy ez volt az egyik legjobb előadásom, amit valaha is tartottam. Felismerték a titkot. Ha önök valakit ismernek, akihez bizalmasak tudnak lenni, kérdezzék meg tőle, mit jelent számára Jézus Krisztus. És ha egy tapasztalata van Jézus Krisztussal, akkor ossza meg, beszélj el másoknak. De most nézzük meg az utolsó pontot. Legyünk mindig tevékenyek, mert a semmit tevés a kezdete minden problémának. Akár egy társaságban forog, akár egy üzletben, vagy mindegy, hogy hol. Egy semmittevő egyszerűen egy mínusz mindenki számára. Megmondjam, hogy miért vagyok én a prédikátori hivatásban? Azért, hogy az én saját lelkemet, saját életemet megmentsem. Természetes, szeretnék önöknek segíteni. De minél többet olvasom a Bibliát, hogy önöknek segítsek, annál jobban segít az nekem. Minél többet imádkozom önökért, annál többet segít nekem. Így tehát a saját életemet is megmentem. Nos, önök nem ismernek engem, de lenne csak nekem sok időm. Az ördög rögtön ott lenne, hogy rossz gondolatokat ültessen belém, amikről nem kellene, hogy gondolkozzak. És talán néhányan önök közül hasonlóak, mint én. Épp ezért tevékenykedjünk, foglalatoskodjunk az Úr munkájában. Egyszer megkért a vezetőség, ahol dolgoztam, hogy az egyik kieső helyen levő gyülekezetet látogassam meg. Az a gyülekezet egy nagyon nehéz helyzetbe került. Minden a feje tetején állt, Minden balul sült el. Aztán kérdeztem a megbízottat, hogy mi lehet az oka az ottani problémáknak. És ő mondta, tulajdonképpen egyetlen asszony az oka, aki mindezt előidézte. És én kérdeztem, létezik, hogy egy asszony okozná azt a sok nehézséget? Hát, látszólag igen. Egy kritizáló természete volt. Ő kritizált mindent. Kritizálta a gyülekezet vezetőségét, kritizálta a prédikátort, az ifjúság vezetőt, ő kritizált mindig mindent és mindenkit. Igen, mondtam, így már keletkezhetnek nehézségek. Nem szívesen mentem ki ehhez a gyülekezethez, de aztán nyeltem egyet, és mondtam, jól van, kimegyek. És amikor kimentem, tartottam ott egy istentiszteletet. De mintha csak egy csoport fához beszéltem volna. És amikor a prédikáció véget ért, egy asszony jött oda hozzám. Fearing úr, van itt egy néhány dolog, amit önnek erről a gyülekezetről tudnia kell. Szeretném, ha felkeresne. És én gondoltam. Aha, ő az. Itt van tehát ez a híres asszony. És én mondtam. Jó, én is szeretném önt meglátogatni. Sőt, szeretnék a következő héten minden gyülekezeti tagot meglátogatni. De mivel ők mind kint laknak a földeken, valószínű, hogy egyedül nem könnyen tudom őket megtalálni. De ha ön velem jönne és segítene, akkor amíg mi ezekhez az emberekhez utazunk, lesz bőven időnk beszélgetni. Igenis, ez egy jó gondolat, mondta. És másnap 10 órakor el is kezdtük. Egész nap tömte a fejemet. Azt hittem, nem bírom tovább. De gondoltam, először ki kell üríteni egy kosarat, vagy egy üveget, mielőtt valami újat tennénk bele. És így egyszerűen hagytam őt beszélni. És így ment ez másnap is, de már csak egy fél napig. Ő egy tanárnő volt. Aztán így szóltam hozzá. Nézze, eddig mindent én végeztem a látogatásoknál. De ma estétől kezdve csináljuk így. Ön fogja a Biblia szöveget olvasni, én pedig imádkozom. Nos, első alkalommal ez a Biblia rész felolvasás igen hideg volt, de aztán egy idő után szelídebb lett. A következő nap pedig azt mondtam, most én fogom a szöveget olvasni, és ön imádkozik. És mire eljött az este, valóban kezdtek az imák egy kissé emberségesebben hangzani. De a következő nap azt mondtam, most csináljuk úgy, hogy ön olvassa a Biblia szöveget, és imádkozik is hozzá, és én majd beszélgetek az emberekkel. Ezen a napon utazásunk alatt egészen csöndben volt. Nem volt több, amit mondjon. És csütörtök délutánra, körülbelül 2 órára mindenkit meg is látogattunk. És már úton voltam, hogy hazavigyem őt, és akkor így szólt hozzám. Fearing testvér. Ó, gondoltam, már testvérnek nevez. És mondta, itt van egy parkhely, nem állna ide félre. Én is szeretnék önnel beszélni. Nos, én félreálltam. Leállítottam a motort, és egyszerűen úgy ülve maradtam. Mi prédikátorok sokszor sokat tudunk mondani, sokat tudunk beszélni. Gondoltam, ha elmondott mindent, amit kigondolt, majd abba hagyja. És hirtelen elkezdett sírni. Nézett rám, és ez az, amit mondott. Tudja, Fearing testvér, én egy nagyon kritizáló asszony voltam. És én mondtam, valóban? És ő mondta, igen, ez nekem magamnak sem hozott soha örömet, csak szomorúságot, és mindazoknak csak keserűséget, akikkel kapcsolatba kerültem. Igen, egy ilyen magatartás ilyen eredménnyel jár, mondtam. És kérdezte, gondolja, hogy Isten nekem egy új lelket adhat, és egy új szívet teremthet belém? Ez volt az, amit én hallani akartam. Ekkor elkezdtem én beszélni, és mondhatom önöknek, hogy ennek az asszonynak az élete megváltozott. És ő megkérdezte, ha újra összejövünk a gyülekezetben, szabad nekem ott valamit mondanom? És én mondtam, igen. és amint az Isten tisztelet elérkezett, bejelentettem, hogy ez az asszony szeretne valamit mondani. És egy morajt hallottam végig zúgni a gyülekezeten keresztül. Azonban ők nem tudták azt, amit én tudtam. De aztán mégis felállt, könnyező szemekkel előre ment, és kezdte beismerni, hogy ez ellen a testvér ellen ezt tette, az ellen a testvér ellen mást, és hogy amazzal szemben igazságtalan volt, és így tovább. És kérte a bocsánatot. Majd egy néhány asszony előre jött, és átölelte őt. A férfiak is jöttek előre, és kezet fogtak vele. És nem tartott sokáig, a pódiumon az egész gyülekezet összegyűlt, és én csak álltam ott egyszerűen. Ez volt aztán egy ébredés. Mi változtatta meg őt? Nem az, amit én neki mondtam, hanem neki lehetősége volt, hogy valamit tegyen az Úrért. Most kész volt bizonyságot tenni az Úrról. Le lett foglalva, dolgozott az Úrért, és ez megváltoztatta az ő egész életét. Természetes, már az első nap mondhattam volna valamit. Ön az oka minden nehézségnek a gyülekezetben. Szerencsétlen, bajt keverő asszony, szégyelje magát. Természetes, mondhattam volna neki ezt. De ezzel nem értem volna el semmit. Csak engem is listájára vett volna. Csak ezt értem volna el vele. De ő elkezdett az Úrért dolgozni. És ez az egész életét megváltoztatta. Hogyan tudjuk mi Jézust jobban megismerni? Hogyan tudjuk a lelki tapasztalatot megőrizni a mi életünkben? Itt van ez az öt út. Haladjunk tovább, egyre jobban ennek az áldott könyvnek a tanulmányozásában. Vegyenek elegendő időt elmélkedésre, és időt a titkos imákra. Vértezze fel magát megalkuvás nélküli éberségre a bűnnel szemben. Ügyeljen a helyes baráti kör megválasztására, és legyen mindig tevékeny az Úr munkájában. Most zárjuk be szemünket, és hajtsuk meg fejünket egy imára. Szerető Atyánk a mennyekben, szeretnénk téged még jobban megismerni. Szeretnénk növekedni a kegyelemben, hogy erősebb keresztényekké válhassunk. Én nem tudom, édesatyám, hogy ezekért az emberekért hogy imádkozzam, mert én személyesen nem ismerem őket. De a te szent lelked, aki a mi szívünket vizsgálja, ő beszéljen hozzájuk. Jöjj be a mi életünkbe! Ó, atyánk a mennyekben, mi vágyakozunk ezután minden nap veled járni. Szerető urunk, vannak itt emberek, akiknek problémájuk van. Vannak talán olyan szeretteik, akik Jézust még nem ismerik. Kedves barátaim, mi alatt imádkozunk, miért nem említik meg egész halkan kedves szeretteiket az Atya előtt, és együtt kérjük az Atyát, hogy most a Szentlélek Úristen beszéljen velük, és érintse őket. Talán néhányan vannak közöttünk, akik csupán testi segítségre szorulnak. Ha vannak önök között most ilyenek, akkor kérjük együttesen az Urat, hogy segítsen önöknek. Vannak talán olyan emberek közöttünk, atyánk, akiknek bűnös szokásaik vannak, akik talán haragos szívűek, indulatosak, akiknek talán nem valami szép, hanem egy kritizáló magatartásuk van. Személyek, akik talán a dohánnyal, vagy az alkohollal vannak megkötözve, vagy más káros szenvedélyeik vannak, amik az ő életüket birtokukba akarják venni. Vannak talán olyanok, akiknek erkölcsi életükben vannak nehézségeik. Urunk, bocsásd meg ezeket a bűnöket nekünk. Ajándékozz nékünk erőt és győzelmet, hogy mindezeken felülemelkedhessünk és győzhessünk. Ó Istenünk, szeretnénk készen lenni rólad, mindig bizonyságot tenni. Bár tudna segíteni a mi keresztényi életünk, hogy veszendő embereket te hozzád vezessünk. Lehet még egy néhány dolog, amit még nem említettem meg, de most végére értünk ennek az órának, és önök mondhatják magukban, hogy mit szeretnének még. Ó, atyánk, tekints le ránk, és segíts meg minket a mi szükségeinkben. A Jézus nevében kérjük ezt. Amen.
Boldog kívül, ha már itt